Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Egy traumatikus élmény, vagy egy jelentős stressz helyzet tartós, sőt bizonyos esetekben életre szóló viselkedésváltozást okoz. Hiába jól ismerte jelenség, idegrendszeri háttere és hatékony gyógymódja még nincs. A Hunren Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Lendület Talamusz kutatócsoport kutatói most egy rágcsáló stresszmodellben vizsgálták ezt a kérdést, az eredményeik pedig, amelyeket a PLOS Biology-ben publikáltak, forradalmasíthatják a stressz okozta viselkedés változások gyógyítását. Itt van velünk Acsádi László, idegtudós, fiziológus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatónkat!
Azt írják a kutatásról szóló ismertetőben, idézek, egy utcai támadás, baleset, családi tragédia vagy háború alatt elszenvedett megpróbáltatás az ezeket átélő emberek egy jelentős részénél, mintegy 20%-ánál tartós viselkedés változás figyelhető meg. Milyen viselkedés változásokról van szó?
Tehát a betegség, amit poszttraumatikus stressz disordernek hívnak, vagy PTSD, az hát mind az alvásban, mind az ébrenléti viselkedésben jelentősen beleszól. Többféle, hát úgy hívják, hogy szimptóma klasztereket különítenek el. Ebből az egyik legfontosabb, amivel tulajdonképpen szinte definiálni szokták, az az, hogy a negatív élmény okozta emléknyom, az nagyon-nagyon gyakran visszatér, és úgy is visszatér, hogy szinte az ember nem is akarja, tehát a nem megfelelő környezetbe is. A legkisebb, a tragikus emléknyomra emlékeztető dolog előhívja ezt az emléknyomot, és a páciens nem tud vele mit kezdeni.
Tehát elnézést, tehát azt mondja, hogy negatívan befolyásolják az embereknek a viselkedését, tanulását, reakcióit egy ilyen emléknyom?
Én ezt ketté venném, és egyfelől ez az egyik legjellemzőbb az emléknyomok gyakori és rossz felidézése, de ettől függetlenül vannak olyan állandó hatások, amik megfigyelhetők az embereken. Ebből az egyik az éberléti nyugtalanság, járkál föl alá és nem odavaló mozgásokat végez. A másik a visszahúzódás, tehát nem nagyon keresi az emberek társaságát. A harmadik az egy, hát így összefoglalva, depresszióra való hajlam, tehát negatív érzelmek, a erős negatív érzelmek elhatalmasodása, és a negyedik fontos pedig az alvás problémák. Tehát nagyon hosszú ideig tart az elalvási idő. És azért tartom fontosnak majd a későbbiek szempontjából ketté venni ezeket a tüneteket, mert viszonylag könnyű belátni, hogy ugye fölidézni egy emléknyomot, az egy időleges dolog. Még hogyha gyakran is történik, hát egy-két perc vagy ez semmiképpen nem egy állandó állapot az emléknyom felépítését, hanem egy időleges. Viszont az, hogy valaki rosszul érzi magát, nyugtalan, vagy amikor lefekszik aludni, nem tud aludni, az egy állandóan fennálló állapot. És hát mint a kísérletekből majd látni fogjuk, úgy tűnik, hogy fontos megkülönböztetni a időlegesen fennálló tüneteket, illetve a tartósan fennálló tüneteket.
Azt írják erről ebben a tájékoztatóban, hogy a Hunren Koki kutatói egy rágcsáló stresszmodellben végzett kísérletben felfedeztek egy stressz helyzet után kialakuló tartós idegi aktivitás fokozódást, ami napokon át fennmaradt. Ez azért különleges, mert az agyban általában erős mechanizmusok működnek a túlzott aktivitás csökkentésére, így eddig nem volt ismert, hogy ilyen hosszú ideig állandóan fennmaradó aktivitás létezhet. Erre mondta azt, ugye, hogy az nehezen megy az alvás, az illető az olyankor is mozog, amikor nem kéne, sőt, hát nem tudja visszafogni magát. Így jelenik meg az emberben ez a bizonyos túlzott aktivitás?
Igen, tehát most jelenleg ugye ez a feltételezés, és én ezt gondolom a tudomány szempontjából jelentős előrelépésnek, hogy felfedeztünk egy olyan állandóan és tartósan kialakuló idegrendszeri aktivitásváltozást, amelyik nagyon-nagyon sokáig fönnmaradt. Tehát ami tulajdonképpen lehet az idegi alapja annak, az idegrendszeri alapja annak, hogy ha tényleg ez az aktivitás okoz egy tartós, hangulati, mozgás, elalvás, stb. Változást, akkor tulajdonképpen tényleg össze tudom kötni a kettőt, és tényleg meg tudom mondani, hogy ha engem egy traumatikus élmény ér, akkor nyilvánvalóan kialakul ennek az emléknyoma, egy rossz emléknyom. Ez ismert, hogy az emléknyomot kialakító idegrendszeri területeken rögzül, és innen is ívódik elő. De amiről most beszélünk, az ettől az emléknyom rögzítő területtől egy teljesen független idegrendszeri terület, teljesen más kapcsolatrendszerrel van. Egész biztos, hogy se nem képes a memórianyom ilyen értelemben precíz és pontos tárolására és felidézésre. De az emléknyom kialakulással párhuzamosan kialakul benne egy tartós változás, amelyik az összes többi tünetért felelős lehet. És ugye miért kiemelkedően fontos ez? Mert jelenleg a PTSD legtöbb gyógyítási módszere arra irányul, hogy a rossz emléknyomot kiírtsuk. Ezt ugye pszichiáterrel felidézik, biztonságos környezetben dolgoznak, valami beszélnek róla.
Tehát, hogy ezek az emlékek, bocsánat, csak azért állítom meg, mert hogy tisztázni szeretném pontosan, mert szerintem ez mindenkit érint, minden ember, tehát én nem hiszem, hogy van, aki ezektől a stresszektől mentes lenne, vagy úgy tudja leélni az életét. Úgy tud élni egyáltalán, hogy ilyen úgymond stressz állapotok ne jöjjenek elő, és ne érintkezzen vele. Azt írják, hogy a kutatók tisztában vannak vele, hogy az emlékek rögzítése és felidézése során az emlékeket tároló idegsejtcsoportok aktivitása rövid időre megváltozik. Milyen irányba változik meg? Mit jelent ez, hogy
igen,
megváltozik?
Tehát, ugye itt akkor egy pillanatra eltérünk a konkrét eredményektől. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az idegrendszer, amikor egy emléknyomot eltárol, akkor itt az emléknyom eltárolás akkor valójában egy újabb idegsejt mintázat alakul ki a memória központba, de itt ebben az esetben...
Ez a válik a memória központ az agykérget jelenti?
A memória központnak a hipokampus a legfontosabb.
Hipokampus.
Memória, igen. Akartam a kedves hallgatókat terhelni idegrendszeri területekkel, de hipokampusnak hívják azt az agyterületet, amely képes arra, hogy rögzítse a körülöttünk lévő események, amit törültek. Akár jó, akár rossz.
Világos.
Ez az a terület, amely beírja, és ő úgy írja be, hogy nem tudom, van benne valahány millió sejt, és minden egyes különböző emléknyomhoz ebből odarendel hasamra ütök 10 000-et. A másik emléknyomhoz majd egy másik 10 000-et fog hozzá, és így kombinatorikai módszerekkel, ugye ő rengeteget fog tudni tárolni, de a legfontosabb az az, hogy amikor ő eltárol egy új emléknyomot, akkor az ő nettó aktivitása nem változik. Tehát ezek a sejtek nagyon-nagyon keveset tüzelnek, és akkor és csak akkor jönnek aktivitásba, amikor kialakul az emléknyom, illetve ha felidézzük. Különben az egész hipokampusz aktivitása se stresszelős, tehát nem változik meg. Mert, ahogy az előbb nagyon helyesen mondta, az idegrendszerben rendkívül erős mechanizmusok vannak arra, hogyha valahol fölmegy az aktivitás, ott rögtön fölmegy a gátlás is, és visszajön.
Kérdeznék tehát valamit, ami nem szerepel ebben a tájékoztatóban, de örök kérdés, illetve erről van szó most is a beszélgetésben, igen, hogy mit nevezünk egyáltalán stressznek, ami súlyos hatásokat idéz elő az agyban. Hogyan lehetne ezt definiálni, hogy mi az, ami már túlmegy azon, hogy a mindennapi konfliktus kezelés, stb.
Értem. Tehát mindenképpen itt érdemes elkülöníteni az akut stresszt, a krónikus stresszt és a traumát. Ezek közül nyilvánvalóan a legsúlyosabb a trauma, ami egy egyszerű, nagyon komoly, nagyon jelentős, mindenki el tudja képzelni, milyen típusú traumát.
Hát egy haláleset például egy családban, vagy egy baleset.
Igen, haláleset, a munkahelyet elvesztése, nagyon durva goromba válás, balesetek, műtétek, háború, utcai támadás, stb. Na most ebben az esetben, de mindenképpen egy történet, nem arról van szó, hogy egy hosszú ideig fölálló, mert egyszer történik valami súlyos. Na most ebben az esetben az emberi lakosság egy jelentős része nyilván utána a hatása alá kerül, de valójában föl tudja dolgozni a traumát. És még mindig nem ismert mi ok miatt, körülbelül 20-25%, akinek tartósan fönnmarad a trauma által kiváltott nagyon-nagyon kellemetlen viselkedésváltozás. Tehát a valódi kérdés az, hogy ki az, aki ellenálló rá, és ki az, aki érzékeny rá a traumára, és olyan körülbelül 30 napba szokták definiálni. Tehát, hogyha a trauma után körülbelül egy hónapig az emberek nagy részét mutatja ezeket a traumához köthető rossz viselkedés változásokat, nem tud aludni nyugodtan.
Igen, de hadd kérdezem meg, bocsánat, hogy itt a zavába vágok, hogy de ez nem korhoz is kötött? Tehát, hogy egy 10 éves gyereket, vagy egy 70 éves idősebb embert másképp érintenek ezek a hatások?
Nem, tehát én nem, igen, más-más traumat, de én nem tudok olyan adatot, amely jelentősen különbséget tenne a kor alapján, hogy hány százalék fog tartósan traumatizálódni.
Aha.
Tehát, de valóban itt lehet, hogy az ördög a részletekben van, és vannak olyan traumatípusok, amik korfüggőek, és ahol ez az arány esetleg sokkal nagyobb.
Még visszakanyarodnék ahhoz, amit nem voltam képes megérteni eddig, hogy mit jelent a stressz, illetve...
Igen, tehát ez az a másik, ugye az akut stressz és a krónikus stressz, ugye itt fontos elkülöníteni, hogy a stressz még önmagában nem egy negatív jelentőségű szó. Tehát a stressz az olyan különleges élethelyzet, amely belülünk kivált egy aktív megküzdési stratégiát. Ez ugye elvileg, hogyha ez az olimpiai döntő, a úszásból, és be kell ugrani, hogy az egészen biztos stressz helyzet, ha megnyerem, akkor az egy rettenetesen pozitív stressz helyzet volt. Ugyanígy a vizsga szintén lehet pozitív, ha sikerül az autóvezetés vizsga, bármelyik. Tehát lehet ugye kihívás. A kihívás is föl kell másszak, nem tudom milyen magas egy, de az is fizikai lelki stressz lehet. De itt fontos az, hogy egy ilyen akut stressz, az ugye önmagában nem negatív előjelű, hanem pozitív.
Aha.
Amit a hétköznapi értelemben káros stressznek hívunk, az a krónikus stressz. Tehát olyan negatív, ami egyértelműen a viselkedésünket negatív irányba befolyásoló tényező hosszú időn keresztül való fennállása.
Tehát, ez a trauma, nem?
Nem, ez az, amit a trauma az egyszer történik. A krónikus stressz pedig, hogy minden nap vesekszem a feleségemmel, a főnök minden nap legorombít, hogy nem rendesen csinálom meg a munkámat, soha nem tudom időre elvégezni a munkámat, ettől állandóan stresszlek, tehát ez az a krónikus, állandóan zavar az, hogy a szomszéd kiabál, hogy fúrják a, hogy is hívják ott a betont a ablakom előtt. Tehát olyan negatív behatások, állandó felállás, ez a krónikus stressz. És ettől elkülönül a trauma. A mi kutatásaink most elsőrendűen a traumára vonatkoztak, mert azt külön meg kell vizsgálni, hogy az az idegrendszeri folyamat, amit mi most felfedeztünk, az krónikus stresszben is szerepet játszik el.
Hogyan végezték a kutatást? Egy rákcsálónál, ugye patkányokról volt szó, amit...
Egerekről.
Vagy egerekről.
Igen.
Tehát az egereknél megjelenő stressz okozta viselkedés változás. Hasonlít az emberi viselkedés változásokhoz? Illetve az a kérdésem...
Hát először visszakérdeznék, hogy ön mivel ijesztené meg az egeret.
Hát azzal, amivel önök is megijesztették, ezzel a rókaszaggal.
Igen, pontosan. Tehát ragadozóval. És a másik az az, hogy én próbálom kerülni az antropomorf
dolgokat.
Igen, tehát ez egy hosszú szó, ami, hogy emberszerűvé tesszük az állatokat. A lényeg az az, hogy ettől függetlenül az egereken megfigyelt viselkedés válaszok nagyon-nagyon hasonlítottak az emberhez. Tehát a kísérlet úgy zajlik, hogy betesszük az egérkét, van a saját ketrece, amiben ő egész nap tesz-vesz, kajál, az ő este, az este során pedig egy, be van neki dobálva kicsi, sok-sok papír fecni, ebből fészket rak és lefekszik, szépen összegömbölik és lefekszik benne aludni. Tehát így telik a napja, majd az egyik nap kivettük ebből az otthoni környezetből, és áttettük egy másik idegen környezetben, és itt találkozott ő 10 percig a rókaszaggal, amitől tényleg nagyon fél. Tehát lehet látni, ez egy, tehát úgy tűnik, hogy hiába a laboregér az életében nem látott rókát, ettől függetlenül úgy néz ki, hogy egy ösztönös félelmi reakció van a ragadozó szagra, és a rókaszagtól egy ilyen dermett mozdulatlan állapotban
volt ez
hosszú percet.
Tehát ez traumatizálta az egereket.
Tulajdonképpen igen.
És utána viselkedett úgy egyéb körülmények között, mint egy traumatizált ember.
Igen, tehát utána visszatettük az egérkét, és több napon keresztül figyeltük a viselkedés választ. Nem csak aznap néztük, amikor a rókát, hanem még utána 2 hétig. És azt láttuk, hogy amíg ébren van, addig sokkal többet mászkál, izgatottabban, ki akar mászni a ketrece szélére, ott prohangál fel alá, különben soha se csinál, és utána az igazi érdekesség, tehát ezzel egyértelműen a nyugtalanságot, mint tünetet produkálta, és utána következett volna a leszetvés. Az első különös dolog volt az, hogy nem rakta meg rendesen az ágyát, a fészket. Tehát van egy nagyon jellegzetes ilyen fészekrakó mozdulat az egérnyelvezetesen aranyos, így megfogja a papírdarabkát, és így behúzza sugár irányba mindenfelől az ágyába, és akkor szépen ezt nem csinálta. Ez egy rögtön egy nagyon jelentős viselkedés változás, és a másik, mikor beült a fészkébe, akkor ehelyett, a fészekrakás helyett csak ott ült, és ugyanolyan dermedési reakciót mutatott, mint a rókára. És sokkal-sokkal tovább tartott neki az elalvása. Tehát ebből mi azt gondoltuk, hogy az egy jelentős érzelmi viselkedés változás, hogy ő ugye dermedési reakciót mutat egy annak nem megfelelő helyen, hiszen a fészkében neki biztonságban kéne érkeznie magát. Tehát ezt mi a negatív érzelmek megnyilvánulásának véltük. A másik pedig, hogy hosszabb ideig tartott el aludni, ez pontosan ugyanaz, amit az embereknél is tapasztal.
Milyen mértékben hasonlít egy patkány agya, vagy egy egér agya az emberi agyhoz?
Na, ez rettenetesen fontos kísérlet, mert egy külön kísérlet sorozatot indítottunk. Nagy picit visszaszaladunk az evolúcióban. Ugye emlősök vagyunk mind a ketten, az egerek is, meg mi is. Na, az emlősöknek 4 nagy ága van, amelyik nagyon-nagyon régen, míg a dinoszauruszok korában szétvált egymástól. És érdekes módon az ember, illetve pontosabban a tágabb rokonság, ugye a főemlősök, a majmok, ugyanazon az emlős ágon van, mint az egér. Nagyon szép nevük van, Eurarchontoglireszek hívják ezt az emlős ágat, és ide tartozik a főemlősök és a rágcsáló, és tulajdonképpen ez alapján a mi főbb agyi szerveződésünk ugye közelebb van az egéréhez, mint az akár nagyon okos elefántéhoz, delfinéhez vagy macskáihoz. Mert ők az emlősi válás más ágán jutottak el ilyen fejlett szintre. De egészen konkrétan megnéztük ezt az agyterületet, ahol mi a felfedezésünket tettük, ezt úgy hívják, hogy paraventrikuláris mag, ez az agyunk legközepén lévő talamusz nevű területnek a legközépső része.
Igen, erre írják azt ebben a tájékoztatóban, hogy olyan ez a PVT, mint egy kapcsoló központ.
Így,
ahol a stresszt tehát, és éberséget kódoló agyterületek jelei találkoznak.
Igen, tehát tulajdonképpen az egérkében azt fedeztük fel, hogy talán még itt szóba el is lehet túlozni, hogy ő a fő központ. Tehát az, hogy milyen a mi stressz szintünk, vagy stressz színvonalunk, azok tulajdonképpen óriási kéreg alatti rendszerek az agytörzsben lévő magok határozzák meg. Ezek teljes mértékben meghatározzák a kedvünket, motivációnkat, pozitív, negatív, stressz, éberség, érdeklődés, mindent. Na most ezek, ha gyorsan és hatékonyan akarnak kommunikálni az agykéreggel, ahol viszont ahol az emlékeket tartjuk, ahol eldöntjük, hogy mit csinálunk, merre megyünk, azt hogyan csináljuk, akkor az összes ilyen hangulati jelet gyorsan és hatékonyan kizárólag ezen a pici paraventrikuláris magon keresztül tudják csak továbbítani. És akkor utána ez a paraventrikuláris mag megkapja ezt a rengeteg információt, összegzi, és rengeteg helyre továbbítja ezt az összegzett jelet. Tehát az összes olyan területre, beleértve a memóriaközpontot, a viselkedésszervező központot, a félelmi központokat, ezt mind-mind beidegzi ez a paraventrikuláris mag, tehát rengeteg helyről kap, és rengeteg helyre vetít. Egészen pontosan ezért gondoltuk mi azt, hogy itt próbáljuk megkeresni a stresszt okozta változásoknak az idegrendszeri hátterét, hiszen annyira adta magát ez a kapcsolatrendszer, hogy érdemes lesz itt keresni valamit. De és ugyanezt sikerült emberi agyon is megvizsgálni, és hát azt találtuk, hogy egyrészt az emberi agynak ugyanezt a területét pontosan ugyanilyen sejttípus alkotja. Ezek a sejtek kifejeznek egy kálcium kötőfehérjét, ez most nem annyira lényeges, kárretinin a neve, és az egérben és az emberben ugyanilyen kárretinin tartalmú sejtek alkotják ezt a régiót. De tovább megyek, hát a legfontosabb, hogy sikerült azonosítanunk ugye ezt a sokféle bemenetet, ami egérben igazolhatóan hordozza a stressz szignálokat, ezek a bemenetek pontosan ugyanúgy szelektíven ezeket a karretinin sejteket idegzik be az emberbe is. Tehát úgy néz ki, hogy egy olyan ősi szerveződésű központra bukkantuk, ami mintán egy ősi funkciót lát el, hát ugye valljuk meg őszintén az, hogy mennyire félünk valamitől, mennyire nem félünk, az azért egy viszonylag régóta velünk lévő funkció lehet. Tehát úgy néz ki, ezt az ősi funkciót egy olyan agyterület látja el, amelyik igen keveset változott az evolúció során, nevezetesen azóta, mióta a rágcsáló és a főemlős ág az külön vált és külön fejlődött. Tehát ebből gondoljuk, hogy ami következtetés levonunk, illetve hát a viselkedési hasonlóságokból feltehetően igaz lesz az emberre is.
A végén a tájékoztatónak leírják a összegzését ennek a kutatásnak. Írják, hogy a kutatás eredményei egy új agyi mechanizmusra mutatnak rá, amely a stressz okozta viselkedési változásokért felelős. Ez a mechanizmus új terápiás lehetőségeket nyithat a stresszhez kapcsolódó problémák kezelésében. Nem kell-e attól tartani, hogy a beavatkozás következtében az ember személyisége megváltozik?
Én azt gondolom, hogy ezeket a kísérleteket, gondolatokat, mint minden bármilyen más gyógyszerkísérlet, gyógyszerteszt, a gyógyszergyártás törvényeknek és szabályainak megfelelően kell végrehajtani. Tehát egészen biztosan ki kell azt tudni mutatni, hogy bármilyen beavatkozás az milyen időtávon hat az idegrendszer aktivitására, illetve hogy az visszafordítható vagy nem visszafordítható. Ami számomra igen nagy bizalmat ad ebbe az egész felfedezésbe, hogy a kísérleteink során ugye nekünk sikerült megakadályoznunk a stressz okozta viselkedés változások kialakulását olyan módon, hogy ezt az idegrendszeri területet mi mindössze egy órára gátoltuk. Tehát az aktivitását csökkentettük, de nem tartósan, nem napokon keresztül. Tehát nem úgy volt, hogy egy gyógyszeres kezelés.
Világos, tehát egy rövid ideig lényegében.
Egy rövid ideig. És úgy tűnik, hogy ez a rövid ideig tartó gátlás ebbe a központba tartós aktivitás változást okozott.
Vagyis, hogy gyógyulást.
Ezt kihangsúlyozni, hogy tehát arról van szó, hogy ugye, ha én egy rövid ideig tartó behatással, mint a stressz, tartósan tudtam fokozni a hatását, ugyanígy egy ezzel ellentétes irányú behatással, de szintén csak rövid ideig, tartósan vissza tudtam állítani normális működésre. Tehát nem kell ebbe az értelemben akármilyen módszerrel is befolyásoljuk ennek a területnek a működését. Úgy tűnik, hogy nem kell ez egy folyamatos gyógyszeres kezelés, ami esetleg tényleg megváltoztatja a személyiséget. Elképzelhető, hogy sikerül egyszer vagy kevésszer alkalmazott kezeléssel is eredményes hatást elérni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Acsádi László idegtudós fiziológus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt az Utópiában. Viszont hallásra!
Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Viszont hallásra!
Utópia.
Az ökológusok és a természetvédők egyre inkább elismerik, hogy a hagyományos ökológiai ismeretek létfontosságúak a biológiai sokféleség jobb megértéséhez és megőrzéséhez. Például a hosszú távú folyamatok, az ökoszisztémák ellenálló képessége, a hagyományos gazdálkodási gyakorlatok hatása és a világnézetek összetettebb szocio-ökológiai megértéséhez alátámasztja ezeket a gyakorlatokat. Itt van velünk Molnár Zsolt, az MTA doktora, a Hagyományos Ökológiai Tudáskutatócsoport tudományos tanácsadója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is.
Ön küldött nekem különböző anyagokat, hogy felkészülhessek abból, amivel foglalkozik. Többek között egy kisfilmet is, a címe Hagyományos erdei disznótartás a Száva árterén. Miért fontos ez a film ön szerint?
Azért, mert ugye amit mi az erdei sertéstartásról tudunk, az leginkább népmesékből jön, meg történeti anyagokból, és ugye azt halljuk mindig, hogy a disznó az makkon hízik, a tölgyerdőket makkolásra használták, és ez annyira fontos volt, hogy valójában egy kicsit kitakarja az erdőben való disznótartásnak az egyéb dolgait, hogy mi minden mást is csinál a disznó az erdőben, és ebben a rövid filmben, ami tényleg csak 8 perc, ebben azért összefoglaljuk, hogy mi minden történik a disznóval, miközben az erdőben tölti az idejét, és ott hízik.
De megtenni azt, hogy ezt összefoglalja, mert szerintem sokkal jobb, hát ön csinálta, ön készítette a filmet, illetve egy előadását is látta, amit diákoknak tartott.
amelynek az a címe, hogy disznók az ártéren, a szerb sviniárok és a MOL módszer, ez a címe az előadásának, de hogy ez a film, ezt a 8 percet, ezt írja le, legyen szíves, hogyha megtenni.
Ugye, hát induljunk ki abból, hogy amikor az erdőben van a disznó, akkor vagy van mak, vagy nincs mak. Ha van mak, akkor ő leginkább azt szereti enni, és ez jót is tesz neki, mert ugye egy tápértékes, tápdús takarmány, tehát ezen jól hízik. De aztán vannak időszakok, amikor nincs mak az erdőben, például nincs mak akkor, amikor lefagy a maknak a virágja, vagy a nagy melegek, nyári melegek miatt lehullik korán éretlenül még a mak valamikor júliusban, augusztusban. És akkor nincsen mak az erdőben, akkor is túl kellett régen élnie a disznóknak, és akkor például bementek a mocsarakban ettek gyökereket, ezt is mutatjuk a filmbe. Aztán gilisztáznak, a disznó nagyon szereti a földi gilisztát, mutatjuk a filmben is, hogy oppá, hogyan éppen beszippantja. Úgy eszi egyébként, mint a gyerekkorunkban ettük a paradicsomos, vagy ketchupos spagettit, így beszűrcsöli magába a disznókat.
Mármint a gilisztákat.
Bocsánat, a gilisztákat, igen. És ugye eddig nem nagyon tudtuk, hogy ez hogy történik, mert a vaddisznónál ezt nem könnyű nézni. Hát mi ezt alaposan vizsgáltuk, és a filmben is mutatjuk. Egy durván egy ilyen fél percenként, negyed percenként megeszik egyet a nagy túrás közben. Aztán nagyon, amit még csinál a disznó az erdőben, az, hogy legel. Ugyanúgy, mint a birka vagy a szarvasmarha legeli a füveket, kétszikveket, ugyanúgy teszi ezt a disznó is. Sőt, megmutatjuk a filmben azt, hogy amikor egész délelőtt mondjuk makkolt vagy gilisztázott, akkor utána megy el legelni. Egyféle desszertként azt mondják ezek a szvinyárok, akik az ottani szerbiai disznótartók, hogy...
Tehát a kondást hívják...
Desszert.
Bocsánat, tehát a kondást hívják a szerbek szvinyárnak.
Nem ennyire egyszerű helyzet, mert ugye a kondás az azt jelenti, hogy a falu kondájával úgymond egész évben, vagy ősszel-télen a falutól távol tartózkodó pásztorra a disznóknak.
Igen, igen.
A csürhés az, aki naponta kihajtotta a legelőre a faluból alapvetően a malacos kocákat, meg a süldőket. Na most ezek a disznós gazdák, ezek se nem kondások, se nem csürhések, mert ők nem a falunak a disznóállományát legeltetik, hanem ők a saját disznóikat tartják kint. Nappal, főleg reggelente meglátogatják őket, vagy este meglátogatják őket, adnak nekik egy kis kukoricát, vagy almát, de alapvetően nem járják velük az erdőt, tehát nem ilyen kondában legeltetik, mint a kondás, vagy csürhét legeltetnek, mint a csürhés, hanem ők csak úgy elengedik a disznókat, aztán kiáltással visszahívják őket az erdőbe, adnak nekik néhány cső kukoricát, hogy ne felejtsék el, hogy hova tartoznak, és ilyen módon tartják ők a disznóikat.
Na most nekem az a kérdésem, hogy mit keres egy ökológus a szerb szvinjárok között?
Tudást.
Milyen tudást?
Hagyományos ökológiai tudást. Azaz az érdekel minket, hogy ezek a szvinjárok, ezek mennyire látják másképp a természetet, a disznókat, a disznók viselkedését az erdőben, az erdőnek a dinamikáját, mint ahogy az ökológus kutatók vagy a természetvédelmi biológusok látják.
És mit tapasztalt, hogy mennyire látják ők másképpen, mint ön? Ön, aki régóta foglalkozik ezzel, és volt már mindenfele, szóval volt Iránban, Mongóliában, Szerbiában, Erdélyben, a magyar pásztoroknál, tehát ön hogyan látja ezt, hogy ők mennyiben érzik jobban az erdőt, vagy a természetet, mint ön?
Ők a disznó száján keresztül látják ugye a növényeket, ezt ők így szokták mondani. Az van, hogy az ökológusok nem igazán foglalkoztak ezzel az erdélyi disznótartással, mert hogy Európa döntő részén ez egyszerűen már eltűnt. Spanyolországban vannak még makkon hízalt disznók, de ők fáslegelőkön vannak tartva, ahol rengeteg a gyep, és akkor közte vannak a fák elszórva.
Tehát nincs mocsár.
Az, hogy zárt erdőben. Tessék?
Nincs mocsár, azt jegyeztem csak meg ott.
És nincs is mocsár ott, igen. Tehát tulajdonképpen azok az ártéri, erdei, mocsári disznótartás, ami jellemző volt Európában, arról nincs is az ökológus kutatóknak igazán tudása, mert nem kutatták. Amit tudtunk eddig, az az, hogy a makkoltatás fontos. De én például tanítottam a makkoltatásról valamennyit, és azt gondoltam, hogy amikor az erdőben makkol a disznó, akkor sok ökológiai hatása nincsen az erdőre, hiszen fölnyalja a makkot, aztán hazamegy. És a tölgyfának a makja úgyse kell, hogy kicsirázzon, amikor egy tölgyerdő 50 meg 100 éves, hát sokkal tovább él a tölgy, tehát nem kell minden tölgymaknak kinőnie ahhoz, hogy az erdő fönnmaradjon. Tehát én azt hittem, hogy a makkoltatás annyit jelent, hogy kimegy az erdőbe a disznó, fölnyalja a makkot, aztán hazamegy. Na most pont itt Szerbiában kiderült, ez az egyik utolsó hely, ahol még ártéri erdőben, ártéri mocsarakban tartanak disznót, hogy hát egyáltalán nem ez a történet, ha csak makkot enne a disznó, akkor égne a hasa. Éppen ezért neki valami állati eredeti táplálékhoz is hozzá kell jutnia, és ez leginkább a földigi liszta. A földigi lisztát viszont már túrással keresi meg, innentől kezdve a makkoltatott disznó egyszerre túrja is az erdőt, és innentől kezdve már ökológiai hatása van. Tehát nem igaz az, amit én korábban gondoltam, hogy a makkoltatás az csak egy ilyen sétálás az erdőben, fölnyalja makkot és hazamegy.
Aha. És ez a fajta állattartás, amit a szerb szinnyárok is végeznek, ez megfelel az európai szabványoknak? Mert amikor beléptünk az Unióba, akkor itt 1 millió dolog volt, hogy hogyan lehet meg, hát nem is lehet azóta moslékkal etetni a disznót, ezért meg is szűnt a háztáiak nagy része ez ügyben, de hogy az, amit ön tapasztalt és amit látott Szerbiában, az megfelel annak az európai minőségi elvárásnak, amihez ragaszkodnak?
Ez igazániból nincs úgy szabályozva az Európai Unióba. Ugye a makkoltatott erdőben tartott sertésnek a húsa minőségben messze meghaladja az intenzíven tartott hús, disznónak a hús minőségét.
És ezt a piac is tudja, vagy ez csak ön?
Ezt a piac is tudja, a spanyol sonka nem hiába híres, és nem hiába drága.
Tehát a spanyol sonka a Serrano-ról beszél, ugye?
Így van.
A Serrano sonka az ilyen makkoltatott disznókból van? Szabadtartáson nőttek fel?
Igen, más az összetétele, más az íze, és emiatt különleges, és emiatt drága. Tehát tulajdonképpen az EU-ban legeltetünk úgy disznót, hogy ott alapvetően makkolás legyen a hízlalásnak az alapja. Erdőben ezt nem csinálják már, illetve nagyon kicsi területeken, például pont tegnap előtt jelent meg egy cikk Olaszországban, ahol ilyesmit csinálnak, de nem általánosan elterjedt, ezért nincs is Európai Uniós szabályozása. Nyilván lehet, és hogyha az Európai Unió fontosnak tartja a húsminőséget és a természeti erőforrásoknak a fenntartható használatát, a hagyományos tudásnak a megőrzését, akkor lehet úgy szabályozni, hogy az jó legyen.
Az őseink tudhatták, hogy a legeltetéssel, makkoltatással, illetve a nomád állattartással, és nem csak a disznóról beszélek, hanem a szarvasmarháról is, megóvják a természetet? Tehát ezzel a technikával, hogy a disznókat kint legeltetik, vagy nomád tartásban tartják, meg a szarvasmarhákat is, meg a lovakat is, hogy ez a természetnek jót tesz?
Ez egy összetett kérdés. Valamikor jót tesz a természetnek, valamikor nem. Mondok néhány példát. Árvizek után kimaradt az alföldön a sok hal a ártérnek a mélyedéseiben, ahol aztán megdöglött, és higiéniai problémát jelentett. Na, például ezt a higiéniai problémát, ezt disznókkal számolták föl, a disznókkal föletették ezt a döglött halat. Másik példa, erdészek erdőfelújítás előtt, mielőtt levágták volna az erdőt, megtúratták disznóval, föllajzították a területet, innentől kezdve a makk az már puhább talajra hullott, és jobban tudott csírázni. Az ország különböző részeiből van. Édesapám, aki erdőmérnök, ő még emlékszik is arra, hogy ilyet meséltek neki, hogy disznókkal túratták meg az erdőfelújításnak a talaját. Bizonyos ritka növény- és állatfajoknak szükséges az a disznóhatás, például a mocsarakban, hogy a magasra növő, a többieket kiárnyékoló mocsári növényeket, mint nádat, gyékény, azt visszaszorítjuk, és a alacsonyabb termésű mocsári növények, például métejfű, vagy tóalma élhessen a területen. Ezek a fajok most Nyugat-Európában vagy kipusztultak, vagy kipusztulás szélén vannak. Itt például Szerbiában, pont itt a Száva mentén, ezek még gyakori fajok. Tehát nagyon sokféle hatása van.
Na várjunk, csak azt mondta nekem, hogy egyrészt igen, másrészt nem. Tehát eddig csak az egyrészt igent hallottam, tehát hogy itt miért jó az, hogyha az állatokat nomád módon tartjuk, vagy makoltatjuk, vagy mocsárban tartjuk, de hogy mi a rossz ebbe? A természet számára.
Hogyha valaki a természet számára, igen, válaszol külön a természet számára, illetve az emberek számára.
Igen.
A természet számára nyilván a nárnak, a sásznak, a kákának, a gyékének ez rossz. Tehát azoknak az élőlényeknek, amik az zárt magas növényzetű mocsarakat veretik, például bizonyos madárfajok, azoknak ez rossz. Ugyanígy az erdőben azt találtuk, hogy az intenzív disznótartás az érzékenyebb erdei lágyszárú növényeket visszaszorítja. Magyarul az erdők fajgazdagsága gyepszintben csökken. Ezek nem előnyös tulajdonságok. Akkor megint kicsit emberi kapcsolat, hogyha az erdőben a disznó összeszed valamiféle olyan parazitákat, amiket utána bevisz a faluba, akkor az sem jó. Éppen most jelenleg a sertéspest is okoz, az afrikai sertéspest is okoz ilyen gondot, hogyha a vaddisznóról át tud terjedni a házi disznóra, mert hogy az erdőben van a házi disznó, akkor a házi disznót hazavive a faluba be tudjuk hozni ezt a betegséget a faluban lévő disznóállományra. Tehát ez egy nagyon összetett kérdés, ilyen rövid rádióriportban nem könnyű végigmenni az összes szemponton, de láthatóan fontos ezt kutatni, mert hogy nem fekete-fehér a történet.
Mi az, amit a mai tudomány, tehát a mai ökológia nem tud, de az őseink, akik legeltettek, tudtak?
Sok minden olyasmi van. Általában az ökológus az más módszertannal dolgozik, és más hol tölti el az idejét, illetve bizonyos időszakokban látogat meg bizonyos erdőket vagy gyepeket. Én például rendszeresen a lőszgyepeket májusban kutattam, mert akkor már kinyíltak a növények, de még nem lettek legeltetve. Ugyanakkor egy pásztor az úgymond januártól decemberig, de legalábbis márciustól novemberig kint van a területen. Tehát azokat a dolgokat, amiket így lehet megfigyelni, sokat kint léve, illetve éveken keresztül, évtizedeken keresztül ott élve, azokat a pásztorok tudják jobban, amihez meg komoly műszer kell, vagy távérzéket, műholdfelvételek, azokat meg általában a tudomány tudja jobban.
Az érdeklődési területeit nézve azt írják, illetve lehet, hogy ön írta, hogy pásztorok és más gazdálkodók hagyományos és helyi ökológiai tudásának kutatása Magyarországon, Erdélyben, Szerbiában, Mongóliában és Iránban. Mi a különbség a magyar pásztorok és az erdélyi, szerb, mongol és iráni pásztorok között?
Sok minden különbség van. Egyrészt ezt kutatjuk, másrészt pedig meglepő hasonlóságok. És most erről éppen publikáltunk egy tanulmányt. Tehát amikor az ember kint tölt heteket ezeknél a pásztoroknál, akkor egyrészt hall olyan mondatokat, amik nem csak arra a pásztor közösségre jellemzők. Hát mondtam is egy ilyet, hogy mi a jószág száján át látjuk a legelőt, vagy egy másik, hogy a pásztornak az a dolga, hogy őszre egyből kettő legyék, azaz egy birkából egy birka és egy bárány, vagy egy tehénből egy tehén és egy borjú legyen. Vagy az a mondat, hogy éjjel is azon gondolkodom, hogy másnap hova hajtsam őket, hogy jól legeljenek. Ezek a mondatok, ezek a világ nagyon sok pásztor közösségében hallhatók. Tehát ebben nagyon hasonlóak a pásztorok. Ugyanakkor, hogy milyen helyzetekkel kell megküzdeniük, hideg, meleg, aszály vagy árvíz, az meg nagyon tud különbözni. És azért kutatunk így különböző tájakban, ezek nem véletlenszerűen kiválasztott részei Eurázsiának, hanem az erdőgyep mozaikokat, az erdőszgyep területeket szeretjük vizsgálni, mert a magyar alföld is egy ilyen. És akkor azért választottuk a Mongóliát és az Iránt, mert hogy hasonló jellegű a táj, és azt várjuk, hogy azért a pásztoroknak hasonló problémákkal kell megküzdeniük, mert hogy van erdejük is, meg gyepjük is. Ugyanakkor pedig egészen más problémáik vannak, mert mondjuk most Mongóliában éppen -15-25-30 fok van. Ott most más a probléma, mint itt nálunk.
De ott mit csinálnak a szabadon tartott...
vagyunk.
Bocsánat, de mit csinálnak ott a szabadon tartott állatokkal? Például Mongóliában, amikor télen mínusz 30-40 fok is szokott lenni.
Legeltetik.
És nem fagynak meg?
Általában nem. Van egy kifejezésük a mongoloknak, a dzud, ami azt jelenti, hogy annyira hideg van télen, és behavazódik a táj, és ezért nem fér hozzá jószág a legelő fűhöz, vagy éppen annyira nincs hó, hogy nem tud hava tenni a jószág, azaz szomjúság gyötri, mert ugye télen azért ők havat isznak. Ezekben a zud években, ha valaki nincs toppon, mint pásztor, akkor elveszítheti a jószág állományának 30-40%-át is, de a jobb pásztorok is veszíthetnek 5-10%-ot. Ugye a mongolok azt a trükköt...
Hát meg vadállatok is vannak ott, ugye? Hát tigris
hát
például.
Is meg kell védeni.
Medve.
A farkastól, igen.
Meg farkas, igen.
A farkas okoz nekik gondot. De ők azt csinálják, hogy ők váltják a legelőiket, tehát átlagosan egy mongolnak van egy tavaszi, egy nyári, egy őszi és egy téli legelője, és az, arra nagyon vigyázz, hogy a téli és a tavaszi legelőket nyáron ne legeltesse. Azaz, amikor lefagy a táj, onnantól kezdve ugye megáll a növényeknek a növekedése, onnantól legelteti addig, ameddig el nem fogy. Azt mondja a mongol, hogy neki kétféle legelője van, valamelyik újra nő, valamelyik meg nem nő újra. Ugye, hogyha valamit júniusban lelegel, az augusztusig újra nő. De hogyha ő lelegeltet valamit novemberbe, decemberbe, az a fű majd csak legközelebb június-júliusban fog újra nőni. Tehát egy olyan legelő beosztási rendszerük van, hogy nagyon vigyáznak a téli és a koratavaszi legelőkre, hogy azokon minél több biomassa megmaradjon, és akkor oda átállnak a jurtáikkal, van egy téli szállásuk általában, és akkor onnan legeltetik ezeket a területeket.
És Mongóliában disznókat legeltettek, vagy marhákat, vagy kecskéket, vagy birkákat?
Ugye ami a mongoloknak nincs, az alapvetően a disznó, a tyúk és a méhecske. Mert ezek megfagynak. Ezekkel nagyon nehéz ottan gazdálkodni. Helyette nekik van a melegebb részeken, vagy nem a melegebb részeken, a sivatagosabb részeken tevéjük, aztán van birka, kecske, ló, marha, és a hidegebb részeken pedig jak. És a jak az annyira bírja a hideget, hogy még ebben a mínusz 30-40 fokba se feltétlenül jön be a téli szállásra, hanem kint megalszik valahol egy kis völgyületben a hidegben, és aztán reggel folytatja a legelést.
És ön jakpásztoroknál járt?
Ők vegyes pásztorok, tehát akikhez mi járunk, azoknak van jakja is, marhája is, sőt a kettőnek a hibridje, az úgynevezett jakmarha. Vannak lovaik, birkáik és kecskéik, nekik nincsen tevéjük.
És mekkora nyáj volt az, amelynél ön volt? Tehát hány darabból állt, hány állatból állt az a nyáj?
Volt nekik 5-600 birka és kecske, úgy körülbelül a harmada, 40%-a kecske ennek a nyájnak, és akkor néhány tíz ló, meg néhány tíz szarvasmarha, illetve jak, ez az állományuk. Egy-egy, hát ez már nem is igazán volt család, ez már egy nagyobb család, tehát az apa és egy fia, vagy két testvér, akik így együtt legeltetnek.
Mit gondol, hogy Magyarországon lehetne fejleszteni a hagyományos állattartást, illetve van-e rá elegendő terület, vagy van-e rá elegendő akarat?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Azt szoktam mondani, hogy amikor mi fegyverkezünk, akkor alapvetően nem azért fegyverkezik egy ország, hogy megtámadja a szomszédjait, hanem azért, hogy megvédje magát egy potenciális konfliktus helyzetében. Ez egy stratégiai kérdés, hát csomó fegyvert azt megvettünk, és tulajdonképpen lényegi használat nélkül selejtezzük le, mert hogy nem volt rá szerencsére szükség. Na most a hagyományos tudás is egy kicsit így van, hogy ez egy stratégiai kérdés, hadászati szempontból is, hiszen látjuk azt, hogyha a kontinensek közötti, országok közötti élelmiszer transport, élelmiszer kereskedelem valamilyen ok miatt sérül, akár mert túl drágává válik az energia miatt, akár háborús konfliktusok miatt, akkor egyre fontosabb lesz az az biomassa, ami a mi saját országainkban, saját régiónkban ehető. Méghozzá úgy, hogy nem kell feltétlenül hozzá a legmodernebb vegyszer, növényvédőszer vagy műtrágya, hanem valamennyire fenntartható módon a külső erőforrásoktól részben függetlenül megtermelhető. Na most a hagyományos gazdálkodás nem alkalmas erre, mert általában nem elég intenzív, nem elég hatékony. A modern gazdálkodás meg nincs fölkészülve arra, hogy mi van, hogyha elfogynak a vegyszerek a gazdálkodás számára. Ezért szoktam azt mondani, hogy ezt a két tudásrendszert, ezt a két megközelítést, ezt ötvözni érdemes, például modern gyógyászati módokat használni a jószágnak a gyógyítására, de azért tudni a gyógynövényekről is, hogy melyik váltható ki a modern gyógyszerek közül gyógynövénnyel. A intenzív takarmányozás helyett érdemes meg eltanulni alternatív takarmányokat, alternatív legeltetési módokat. Én azt gondolom, hogy hosszú távon az a stratégiai érdek, hogy amit a hagyományos tudásból az elmúlt néhány száz évből át tudunk emelni egy modern világképbe, egy modern gazdálkodásba, azt tegyük meg, és engedjük, hogy a modern megközelítések is tanuljanak ezekből a régi dolgokból.
Még annyit kérdeznék öntől, hogy Magyarországon tudja-e, hogy hányan és hol folytatnak hagyományos állattartást, ilyen nomád állattartást, vagy mocsárban, vagy makkoltatva, vagy egyáltalán, ami érdekes egy ökológus számára?
Magyarországon körülbelül olyan 500 és 1000 között van a hagyományosabb módon gazdálkodó pásztoroknak a száma. Makkoltatni erdőben tilos Magyarországon, tehát maximum tölgyfák alatt lehet nagyon kis léptékben makkoltatni. A mocsarak legeltetése az elég sok helyen beindult, mert természetvédelmi érdek, mind madárvilág szempontjából, mind a békák kétértőek szempontjából, mind bizonyos növényfajok szempontjából, tehát a Hortobágyon felfelé ível a mocsárban való legeltetésnek a módja, de más helyeken is, ezekben az aszályos években különösen fontossá válik, hogy a mocsarakban levő biomasztát is lehessen hasznosítani egy legelőn. Úgyhogy pontosan nem tudjuk, hogy mennyi van belőlük, de az a lényeg, hogy szanaszét az országban még létezik ez a tudás, és hogyha megbecsüljük, akkor remélhetőleg a jövőben is fennmarad.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Molnár Zsolt, az MTA doktora, a Hagyományos Ökológiai Tudás Kutatócsoport tudományos tanácsadója volt a vendégem. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen is a beszélgetést. Minden jót.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.